Kedves gyülekezet, kifelejtettük az imádkozás sorában Katikát, és mindenképpen imádkozzunk még Isten tisztelet előtt érte, és még valakiért múlt héten fölhívott Solt Otilia unokatestvére, hogy tájékoztasson Solt Otilia édesanyjának az állapotáról, aki 99 éves, és most egy kórházi kezelésen esett át, és kért is volna arra, hogy miután már nincsenek itt az idős asszonynak hozzátartozói, hogy hát ha tudnánk valamit segíteni, tervezem, hogy jövő héten meglátogatom őt. Nagyon kedves tanárnő volt Otilia édesanyja, és ilyen szép kort megért, és Otiliára is gondoljunk szeretettel, aki már nagyon régen, nem is tudom hány éve elment közülünk, 97-ben, azt hiszem 97-ben halt meg, és bizony az már 14 évvel ezelőtt történt. Akkor hajtsuk meg még a fejünket, és őértük imádkozzunk. Mindenható és örökké való Isten, mennyei édesatyánk, imádkozunk Katikáért. Kérünk, hogy adj győzelmet neki, és adj nekünk is vezetést, hogy tudjunk jól viszonyulni ő hozzá, segíts meg őt tudunk, és imádkozunk hozzád Otiliáért, áld meg az ő emlékét. Áld meg tragédiában elvesztett kisfiának az emlékét, Máté emlékét, és áld meg két gyermekét, unokáit, és kérünk téged, hogy áld meg az édesanyját, akit még itt tartasz közöttünk, te ismered az ő nagy szívét, az ő nagy-nagy elfogadó kedvességét, áld meg ezt az asszonyt, kérünk. Amen. Kedves gyülekezet, az elmúlt évben rájöttem, hogy mégis imádkoztunk Katikáért, de nem baj, kétszer imádkoztunk most érte. Kedves gyülekezet, ebben az egyházi esztendőben, aminek a végéhez közeledünk, a győzelmes életről gondolkodtunk, és ebben a hónapban a havi témánk igazság nélkül nincs győzelem, október igéje pedig Jób könyve negyedik részének egy mondata volt, igaz-e Isten előtt a halandó. A mai igehirdetésünknek az alapigéje pedig Malakiás próféta könyvében található. Malakiás könyvének a harmadik részéből, a 13. verstől a 4. rész 3. verséig olvassuk az igét. Itt szól hozzánk itt Isten szent igéje. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk a törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, kik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Mert imé eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevés, és minden gonosztevő, mint a posdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat, és feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hizlalt turkok, és széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a seregeknek Ura. Malakiás proféta valóban időben is az utolsó proféta, valószínűleg a második templom újjáépített, fogság után újjáépített templom alatt volt proféta, és azért volt különösen is érdekes ez az idő, vagy azért értjük talán jól, mert kicsit hasonló volt a hangulat a rendszerváltás utáni Magyarország hangulatához. Lezárult akkor egy nehéz korszak, mint Malakiás idejében is. Véget ért a babiloni fogság, vissza lehetett jönni, és persze, hogy voltak nagy veszteségek, de valahogy mindent újjá kellett formálni. A bölcs proféták, papok a számüzetésben és az ország lerombolásában nagy részt odaveszett Bibliát is szó szerint újra, szavanként újra írták. Nagyon aprólékosan és pontosan ezt ma már elég jól meg lehet állapítanunk. Felépítették a lerombolt templomot, újra megszentelték. Foglalkoztunk már vele, hogy megépítették Jeruzsálem kőfalai, beindult újra az élet, és a proféták éles szeme azt is észrevette, hogy bármilyen hosszú is volt a fogság, bármilyen nagy volt is a csapás és a veszteség, az embereknek nagy problémájuk az, hogy ők is új emberré legyenek, hogy bennük is végbe menjen egy rendszerváltás és felszabadulás. És azt látták, hogy újra előjönnek kísértések. Ugye Esdrásnál, Esdrás Nehémiás könyvében olvastuk itt, amikor ezek a szakaszok voltak előttünk, hogy milyen döbbenten tapasztalják Isten emberei, hogy építik ugyan a lerombolt város, de nagyon sokan rabszolgát tartanak. Ma uzsorásoknak neveznénk ezeket az embereket, esetleg, bár egy kicsit ki van forgatva az egész történet megint az aktuál politika által, mármint az uzsorásoknak a története. És hát a papság is, ami akkor a templomépítés környékén nagyon nehezen volt összeszedhető, nem állt a helyzet magaslatán, hogy egyszerűen fogalmazzunk, és ebben a helyzetben szólal meg Malakiás. Nagyon érdekes az, ahogy a könyv kezdődik. Ez annak az egy néhány helynek a egyike Malakiás könyvének az eleje, ahol úgymond Isten szerelmet vall az ő népének. Így kezdődik. Az Úr igényének terhe Izrael ellen Malakiás által. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr. Majd azzal folytatódik, és azt mondjátok, miben szerettél minket. Mert egy ilyen hangulat van, hogyha Isten szeret bennünket, akkor miért van a gonosznak, a hűtlennek, a képmutatónak nagyobb szerencsé? Aki megköti a maga titkos megegyezéseit, alkukat köt, miért van az, hogy az, aki hűségesen, tisztességesen szolgálta az Urat, áldozatot hozott, templom újjáépítésért és egyéb dolgokért, hogy az megint alul van, és megint azoknak fut a lova, a szekere, akik mindig is kollaboráltak. Minden pillanatban döbbenten tapasztaljuk, hogy már megint ők haladnak az élen, szembejövő csapatnak az élén is ők haladnak. Emlékszem egyszer még a rendszerváltás környékén, még azt megelőzőleg a illegális beszélőbe írtam egy hosszú cikket arról, hogy a papság hogy igyekszik most villámgyorsan a vezető papság megint az egyház élén megjelenni, és azt hittem, hogy olyan, mintha egy tükör felé menetelnének, csak az eddig bal kézben tartott, ennyi a különbség, hogy az eddig bal kézben tartott Biblia most a tükörben úgy fest, mintha a jobb kezükben lenne. Hát ezt látták Malakiás kortársai is, és Malakiás ezért írta ezt a könyvet, hogy valahogy válaszoljon erre a nagyon reális, nagyon észszerű, nagyon érthető panaszra, hogy hogy van ez. A Biblia egy egész erősen költői művet, a Jób könyvét is ennek a kérdésnek szenteli. Hogy van az, hogy az igaz ember hát látszólag pórul jár mindig. Hiába követte az Urat, és hiába igyekezett minden parancsolatának engedelmeskedni. Persze ebben a kérdésben rögtön lelepleződik egy gondolatunk, hogy nehezen haladjuk meg, nehezen nőjük ki azt az elképzelésünket, hogy Istent azért kell szeretnünk, mert akkor ő ezt meghálálja, és visszaigazolja sokféle ajándékkal. Tehát az engedelmes gyermeket ugye megjutalmazzák, cukorkát kap, vagy süteményt, vagy valami egyebet, míg az engedetlen az barackot, vagy nyakleves, mert ez most már tiltja a törvény, de szerintem Sutyomban még mindig elrepül egy-egy füles ilyenkor, és azt gondoljuk, hogy ez így van rendjén. A jó gyerek az jutalmat, a rossz gyerek büntetést kap. Mi történik Isten világában ezen a földön, hogy nem így alakulnak a dolgok? Miért nem avatkozik be Isten? Miért nem függeszti fel azt a szuverenitásunkat, amit a teremtés végén, amikor úgy mondja a Biblia, hogy megpihent Isten a teremtés végén, akkor a teremtéssel együtt biztosított nekünk. Az, hogy Isten megpihent, és mint egy nem cselekszik tovább, ez azt jelenti, hogy nem csak az embert üzte ki az Édenből, hanem ő is kiment onnan. És amire fölhatalmazta, amire teremtette, azt várja és kéri tőle, és nem szeretne újra és újra beavatkozni. Ugye vannak szülők, akik gyermekeiknek esetleg meg tudnak venni egy lakást, nagyon helyes, nagyon örülünk neki, de most ezen a képen keresztül szeretném azt szemléltetni, amit mondtam. Lehet, hogy azt a lakást előbb-utóbb el fogják árverezni, mert a gyerek nem fizeti a számlánkat például. Lehet, hogy az a gyerek otthon, ha dohányzik, esetleg az ágyban fog dohányozni, és fölgyújtja a lakást, vagy égve hagyja a gázt, és rajta hagyja a lábast, és így tovább, és kiég a lakás. Ilyesmi is lehet. És akkor lehet azt mondani, hogy hol van most apám? Apám miért nem gondolt arra, hogy én esetleg felelőtlen leszek, és ott hagyom a lábast a gázon? Hogy apám, hol van most, amikor jönnek a felszólítások, hogy amennyiben nem fizetem be a tetemes költségeket, elárverezik a lakást? Igen, szoktunk esetleg így gondolkodni. Istennel kapcsolatban is, hogy miért nem kiskorúsít bennünket átmenetileg, és ragadja magához újra a tennivalókat, és miért nem felel, ugye a legsúlyosabb ilyen kérdések Auschwitz kapcsán hangzanak el, és nem is vitatkozunk zsidó testvéreinkkel, vagy azokkal, akik elveszítették akkor szeretteiket, mert nincsenek szavak arra a borzalomra, ami ott történt, és ez a kérdés nyitott kérdésként benne van a levegőben. Még Jézus is ezt mondja a kereszten, én Istenem, miért? miért hagytál el engem? Miért hagytál el engem? Más kérdés persze, hogy ez az elhagyás maga a kárhozat, és hogy szenvedők is fel tudják ismerni, hogy ez nem azt jelenti, hogy Isten engem elhagyott, de azért mondom, a kérdés ott van a levegőben. Miért nem áll oda Isten a kiszolgáltatott, a gyenge, a védtelen ember mellé? Hát ez Malakiás könyvének az alapkérdése. És nézzük meg, hogy ez szakaszon belül mi az a három dolog, amit ahhoz, hogy az üzenetet jól értsük, meg kell vizsgálnunk. Az egyik, ahol kezdtük a 13. versnél, keményen szóltatok ellenem, és azt mondtátok, hogy hiába való az Úrnak szolgálni. Az előbb említettem, hogy leleplez bennünket minden próbatétel ebben, hogy hát azt hittük, hogy azért kell nekünk törvénykövetőnek lennünk, mert Isten jutalmaz bennünket. Nagyon szellemesen a zsidó gondolkodók nyomán a középkor Aquinói Tamás is éppen rájön és hangoztatja azt, hogy a hívő embernek úgy kell élnie ezen a földön, mintha nem lenne Isten. Úgy kell megtartania a parancsolatokat, mintha nem lenne örökké valóság. Nem azért követjük az Urat, nem azért engedelmeskedünk neki, mert ezért külön jutalom jár. Nem azért járunk az ő útján és tartjuk meg a törvényeit, mert akkor ebből valamilyen haszon kerekedik a mi számunkra, hanem mert megnyílt a szemünk, és megértettük, hogy egyféle isteni út létezik. Őhozzá sok út vezet, de isteni út csak egyféle van. Ő ennek az útnak megmondta a szabályait, az irányát, és hogy Jézus azt mondja, én vagyok az út, tehát azok, akik nehezen értik meg, hogy hogyan is kell ezen az úton menni, azok induljanak el valaki után. Ugye hányszor van így, hogy az ember eltéved, aki gyakran közlekedik, és van, akinek elég, ha megáll vagy járókelőtől, megkérdezi, hogy merre fele kell menni, megjegyzi, arra megy és célba ér, és nem egyszer van az, hogy magyaráz egy másik autós, mondjuk egy másik közlekedő, majd látva, hogy nem nagyon értjük, megszán minket, és azt mondja, hogy jöjjön és kövessen engem. Jézus azt mondja, hogy jöjj és kövess engem. Ez ugyanazt jelenti, hogy én vagyok az út. Tessék követni azt a zsidó Jézust, aki Isten akaratát hozta ebbe a világba, és játszotta le előttünk, hogy mit jelent az örökkévaló törvényét, akaratát az élet felé menve követni. Lehet, hogy van, aki, mondom, a térkép alapján, az Isten szent igéje alapján egyszerűen célba ér, de van, akinek kell a testet öltött ige, a látható vezető, akinek a nyomdokaiba lépve abba a célba az ember elérkezhet. Szóval kinőttünk-e abból a gyerekkorból, hogy azért akarjuk az Urat követni, mert az megéri. Mert néha emberileg ezen a földön nem éri meg. Most az egyházi törvény születése idején voltak, akik komoly erkölcsi és más áldozatokat is hoztak azért, hogy bekerüljenek azok közé, akik folyamatosan végezhetik egyházi életüket, és úgynevezett történelmi egyházakká lesznek, valonnan megsejtve, hogy ennek feltétele lesz a társadalmilag hasznos tevékenység is. Világgyorsan teleszórták a várost plakátokkal, hogy ők segítenek. Szegény, hajléktalan emberek látszottak ezen a képen, de hát mi, akik a területen dolgozunk, tudjuk, hogy hát jelentéktelen vagy nem létező az a munka, amit e téren végeznek. De még másoknak nem volt pénzük arra, hogy csak egy plakátot is kiállítsanak, hogy teleszórták a várost és az országot, és elnyerték, amit akartak. Nincs gondjuk. úgy, mint mondjuk nekünk, nem tudjuk pontosan, hogy januártól hogyan folytatódik az életünk. Ülünk itt békében, nagyon helyes, és azt gondolom, hogy így kell tennünk, és meg vagyok róla győződve, hogy az Úr nem hagyott el bennünket, de látszólag most nem vagyunk olyan jó helyzetben, mint mások, akik meghozták azokat az áldozatokat, amiket mi nem. És nem is haragudhatunk rájuk, mert mi is meghozhattuk volna. És lehet, hogy mi is most emberileg jobb helyzetben lennénk. Kapok is én ilyen kritikákat nap, mint nap, hogy kockáztatjuk a jövőnket. De hát mondom, ez egy örök kérdés, hogy megéri-e az Urat követni. Keményen szóltatok ellenem, mondja az az Úr, aki ezzel kezdi a Malakiáson keresztül adott kijelentést, jövendőlést, üzenetet, hogy szerettelek benneteket, mindig szerettelek, szerelmes vagyok belétek. Így is lehetne nagyon is fordítani ezt a szöveget. És jöttök sértetten, hogy szerettél. Miféle szeretet ez, Urunk? És meg is hökkentek, mondja az Úr, amikor megkérdezitek, hogy mit is szóltunk ellenem. Mert ugye azért azt nem vállaljuk, hogy Istennel szemben állunk, és dac van bennünk, és keserűség, pedig így van. Isten igéje bátorít bennünket arra, hogy ne csapjuk be önmagunkat és a világot sem. Tessék csak kimondani azt, amit gondolunk, aztán majd szégyeljük magunkat. Aztán majd Isten meggyőz arról, hogy helytelenül gondolkodunk. De a Jób könyve is, Dávid zsoltárai is, íme most Malakiás könyve is, tele vannak olyan idézetekkel, amikben szívünkből kimondjuk, ha úgy érezzük. Nem kell színészkedni, de ha úgy érezzük, akkor tessék kimondani, hogy Uram, hát ez nem jól van így, meg vagyok botránkozva, és hol van ez a te szerelmes szereteted, ha a többiekkel jobban bánsz, mint velünk. Nagyon érdekes válasz, féle bontakozik ki, vagy hallható ki ebből a párbeszédből, jelképes párbeszédből, és megpróbálom most én is úgy előadni ezt, hogy ne legyen belőle megbotránkozás. Isten jó, és mindannyiunk mennyei Atya, és mindenkinek ad próbát, és mindenkinek ad jutalmat, vagy a szeretetét érezteti velük. Vannak olyanok, akiket Isten szeretete indít a megtérésre. Ott vasárnap is vita bontakozott ki, beszélgettük Isten tisztelet után, voltak nagyon drága, kedves hívő testvérek, akik keveselték a dörgedelmeket. Tehát nekem sokkal hangsúlyosabban kellene Isten haragjáról beszélnem, a kárhozatnak a kockázatáról, egyébként ebben a szakaszban is benne van. És próbáltam azzal érvelni, hogy engem egy ideje fogva tart a gondolat, hogy Isten szeretete dicsekszik. Kegyelme dicsekszik az ő ítélete felett, és ebben a zaklatott és állandóan vádaskodó, árkotású világban Isten szeretetéről kell beszélni, és hát ha ez a megrendítően mély szeretet egyeseket megtérésre indít, inkább, mintha ijesztgetnénk őket azzal, hogy féljenek, mert elkárhoznak. Nem állt egy kis félelem, és nem akarjuk titkolni azt, ami ebben a szövegben is benne van, hogy Isten a végén helyre teszi a dolgokat, és bizony, aki nem látta meg a jelenlévő isteni jóságot, és önző módon élte a maga világában, ugye beszélünk arról is, hogy kiket ostorozik elsősorban a proféta, az nem számíthat arra, hogy azután is az örökké valóságban is, vagy a végső elszámolásnál egy picit úgy is lehet érteni mostani szövegünket, hogy az idők végén már itt akár a Földön is Isten még plusz jutalmat ad nekik. Gondoljunk csak a gazdag és Lázár történetére. Amikor a gazdag az elmúlás után a büntetés kínjai között tüzében égve kiállt fel, és könyörög azért, hogy ő is hadd legyen együtt a földi életében oly sok nélkülözést, bántást elszenvedő Lázárral, akkor Ábrám azt mondja nagyon bölcsen, hogy fiam, hát te elvetted életedben a javaidat. Mit akarsz? Mint ahogy aki elveszi itt a dicséretet valamilyen tettéért, az ne várja, hogy majd az örökké valóságban is Isten az ő angyalai előtt méltóképpen mutatja be az illetőt, mert ugyanazért a dologért kétszer nem fizetnek. Szóval visszatérve ide, Isten azoknak, akik mondjuk így, hogy alkalmasint lemaradnak a végső jutalomról, és most szeretném elkerülni azt, hogy vajon ők pokolba kerülnek-e, vagy nem, milyen jó, hogy nem én döntök erről. De a jutalom, amit titok, hogy mi lesz, az azoknak nem jár, akik itt elvették jutalmunkat. De ha ott nem jár nekik, Isten nem akarja elvenni tőlük itt is a jutalmat. Hát ha érezzük jól magukat. Hadd unatkozzanak abban a végtelen gazdagságban, amit nem is tudnak egy idő után élvezni. Ugye most, hogy ez a szörnyeteg, a libiai elnök elpusztult, hát most derül ki, hogy milyen esztelen gazdagsággal vette körül magát, aminek semmi értelme nem volt. Tehát ha valaki a fürdőszobájának bizonyos kellékeny színarangból készíti, ahhoz csak ugyanaz a víz folyik, amiben fürödni lehet, vagy hát egyéb fürdőszobai kellékek, amiket másra használunk, olyan mindegy, hogy ez fából van, vagy aranyból van, hát ugyanazt a funkciót tölti be. Tehát valakinek lehet 30 szállószobája, de egyszerre úgyis csak egyben tud aludni, és lehet, nem tudom én, több száz cipője, de nem vagyunk mi százlábúak, hogy egyszerre többféle értékes cipőt hordjunk, nincsenek igazán értelme, de Isten hagyja, ha neki az úgy jó, akkor hadd elégüljön ki, de ez az ő fizetsége. Ez az ő jutalma. Ez az, amit a hívő embernek irigyelni kell igazán. Vagy ha azt látjuk, hogy milyen áldozatokat hoznak egyesek azért, hogy a pozíciójukat megőrizzék. És mi megvetjük őket. Miért is vetjük, vagy miért irigyeljük őket? Hát mi meg tudnánk hozni azokat az erkölcsi áldozatokat, ha nem, akkor mi a baj? Hát legyenek boldogok vele, mintha ezt mondaná itt Malakiás. Hát mikor növünk már fel, és jutunk el oda, hogy függetlenül attól, hogy esik el az eső, és esetleg nincs esernyünk, tudjunk örülni annak, hogy végre esik az eső. Éppen a múltkor sétáltuk a feleségemmel, és otthon felejtettük az esernyőt, és esett az eső, és azt beszéltük, hogy de jó, hogy esik az eső. És az egy, hogy nincs nálunk esernyő, de olyan hosszan vártunk arra, hogy essen az eső. És most nem akarom ilyen vilinyom dologban példaként hozni a mi magatartásunkat, de azt gondolom, hogy ez a normális. Hogy nem dühöngünk azon, hogy esik az eső, és nem süt a nap, mert már hónapok óta nem volt eső előtte. Szóval, függetlenül attól, hogy kik járnak jól, mi az igazság, és mi méltó Isten gyermekeihez, akiket főként ostoroz az apostol, vagy próféta, azok elsősorban a papok, akiktől hát mindenki elvárná, hogy mondják el, hogy mit üzen az Úr, és azután éljenek is a szerint, mert szeretnénk őket követni. Hogy kell viselkedni egy Herodes előtt, egy Pilátus előtt? Hogy kell viselkedni egy olyan templom kapuban, ahová a szegények nem mehetnek be, vagy a fogyatékkal élők? Hogy kell viselkedni, ha 5000 éhes szempár szegeződik az emberre, kik mellett kell exponálnia magát Isten emberének, ha vita van arról, hogy kik az igaziak, a kebelbéliek és kik az idegenek. Erre mind Jézus példát adott. És nem lehet azt mondani, hogy az a példa akkor elhangzott, mindjárt hivatkozunk rá, és olyan mindegy, hogy mi most milyen úton járunk, csak fontos, hogy a tanítással tisztában legyünk. Nem. 2011-ben, ma Magyarországon, 8. kerületben, 3. kerületben, Budapesten, vidéken, bárhol, minden döntésünknél, minden cselekedetünknél magunkban meg kell kérdeznünk azt, hogy függetlenül attól, hogy ez milyen fogadtatásra lehet, mi a követendő isteni elvárás? Másodszor azt mondja igénk 16. és 18. vers között, hogy amikor az igaz emberek erről a problémáról vitatkoztak, és kiöntötték a szívüket, és felvetették, hogy vajon megéri-e az Úr mellett kiállni, sőt, hát kicsúszik a szánkon, hogy jobb helyzetben vannak a többiek, és azt mondjuk, hogy igen, hát megcsinálták, és vajon nem nekik van igazuk, akkor az Úr figyelt, és jegyzetelt, mondja a cikke. Nagyon érdekes ez a könyv. Vagy ő, vagy pedig a titkára. Tehát az Úr figyelt, és azt mondta az angyalnak, hogy most írd ezeket a dolgokat. Mit is beszélnek ezek az emberek? Egy emlékkönyv iratott az Úr előtt, egy kis névsort csinált. Nem azokról, akiknek majd meg kell fizetni, hanem föliratta örökre azoknak a nevét, akik nem rendültek meg, nem érezték olyan jól magukat. Morogtak és sóhajtoztak, és nehezen ment le a torkukon ez a furcsa helyzet. De mégis követték az Urat. Az Úr pedig feljegyezte az ő könyvébe, örök időkre, ami őnála fel van jegyezve, jelképes szavak persze ezek. Ez azt jelenti, hogy azon a napon azt mondja, a seregek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nekik, amint kiki kedvez az ő maga fiának, aki szolgálja őt. Elég ez? Vagy azt mondjuk, uram, mondd el, hogy mi az a kedvezés. Mondd el! Olvastam egyszer egy gyermekek könyvet valakinek a látomásaira, nem volt türelmem végigolvasni, de hát egy darabig szórakoztatott látomásában, amennyiben volt az illető, és látta mennyei látásban az ő jutalmát, hogy ő egy 70 szobás házat fog kapni, ebben lift is lesz, és a liftet a Szentlélek kezeli. Egy nyomtatásban megjelent könyv, sokan olvasták rajongva. Én abban reménykedem, hogy nem kell lépcsőzni, de liftre se lesz szükség, meg házra se, templomra se lesz szükség majd. És még erről a színarany mennyei Jeruzsálemről is lemondanék, mert nem ez motivál engem az Úr követésében, és mindenkit erre bátorítok, hogy elégedjen meg azzal, hogy az Úr beírta, és azt mondta, hogy majd kedvezek neki, ahogy kiki kedvez a maga fiának. Hogy ez mit jelent? Nem tudom. Mindegy. Olyan mindegy, hogy ez mit jelent. Isten a maga fiának ismer el, és kedvezni akar nekem, és beírt engem az ő könyvébe, és nem felejt el engem. És ő velem van, miközben mások szégyelik a nevemet, vagy nem mernek együtt mutatkozni velem, vagy nem hívnak meg bizonyos alkalmakra, vagy egy darabig meghívnak, aztán rájönnek és törölnek a listájukra, miközben Isten pedig felírta az én nevemet az ő jegyzetfüzetébe, ahonnan nem lehet lapokat kitépni, oda nem nyúlhat emberi kéz, semmilyen felhatalmazással sem. És azon a napon meglátjátok majd, hogy van különbség az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, aki nem szolgálja őt. Elég nekem ez, hogy majd lesz egy nap. Eljön ez a nap, amikor nem kell szégyenkeznem a döntéseim, a szavaim, a munkám miatt. Ez a nap perzselő nap lesz, ezt mondja a harmadik szakasz, amiről szólni akartam, az igazság napja. És az igazság napja olyan lesz, amiről Keresztelő János is beszélt, mint mikor a szélvét takarítja a gazda, és kirostálja a magot, és hogy ne foglalja a helyet a törek, a polyva, ami emészthetetlen, lehetetlen, azt megégeti, ahogy avart égetünk tavasszal, vagy ősszel, vagy rendbe tesszük a kertet, és nem őrizgetjük, nem rakjuk be a kamránkba, bármilyen szépek is. A levelek csodálatosan szépek, az elmúlásnak a színei is, és akkor egy kicsit jutkának hadd mondjam azt, hogy Isten ebben is beletitkolta azt, hogy az nem fekete. Leúló fa levelek nem feketék, sárgák, pirosak, barnák, gyönyörűek. És beletitkolta ebbe az Úr, hogy nem a halálé az utolsó szó. Nagyon-nagyon nagy nehéz teher, és addig, amíg itt vagyunk, ebben a kettősségben vagyunk, hogy miért zárta le Isten szeretteinknek a sorsát, miért akkor, és vajon van-e örök élet. Igen, ezen a Földön ezek felvethető kérdések, és csak a hittel és a bizalommal, és ilyen kis apró levélkékkel és beírásokkal és azokról való hírszerzéssel vészeljük át ezeket a napokat. Igen, egy sárga levél, egy piros levél, a halk zizegés, ahogy lehullanak ezek a levelek a fáról. Van annyi gyöngétség és annyi szeretet ebben, hogy megrengeti a mi megbántott szívünket, és hinni kezdünk annak, aki nem hagy veszni bennünket, és nem a számunk, minket nem bánt az ő ítéletének heves napja majd, abban csak a polyva, csak az értéktelen döntések, árulások fognak megsemmisülni, és nektek feltámad az igazság napja, akik félitek az én nevemet, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Isten áldjon meg bennünket, hogy erre tekintsünk, és hogy elfogadjuk azt a pozíciót, amit kaptunk. Születésnapomra vette meg a keresztfiam Kertész Imre Mentés másként című könyvét, és egy 10 évvel ezelőtti bejegyzését hadd olvassam el belőle. A zsidó író mindig alul van az áldozatnál, az áldozati helyzetnél. Jobb szót kell találni a zsidó, ha becsületes, mindig birtokon kívül van. Erről van szó, a birtokon kívüli helyzetről. Aki birtokon kívül van, mint én is, az nem írhat úgynevezett irodalmat. Irodalmat a rendőrök írnak. Mit ír a zsidó? A zsidó a Bibliát írja, a birtokon kívüliek könyvét. Amíg a Biblia is nem lesz hivatalos, azaz a rendőrök könyve. Ugye milyen szép gondolatok ezek? Hát, engem vigasztaltak ezek a szavak, és nem bánom, hogy birtokon kívüliek vagyunk. Amen. Imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, nézd el nekünk, hogy olykor mi is feltesszük a kérdést, hogy megéri-e téged követni, aki pedig érzelmeket árulsz el, és azt üzened, hogy szeretsz bennünket. Megrendülünk és zavarban vagyunk, hogy a világot teremtő, örökkévaló és mindenható Isten azt üzeni, hogy szerettelek, mindig szerettelek titeket, és mi pedig időre megkérdőjelezzük ennek a szeretetnek a valódiságát, és zavar minket az önszeretőknek a sikere, és megkísért a gondolat, hogy vajon nem kellene követnünk az ő példájunkat. Köszönjük, hogy megengedted, hogy bepillantsunk a te titkos irodádba is, ahol jegyzetelsz és fölírod azok nevét, akik túljutnak ezen a kísértésen, és megértik, hogy kiváltságos helyzet az övék. Akik tudnak várni az igazság napjára, és tudnak viszont szeretni, és örülni annak, hogy te nyomdokaidon járnak, akkor is, hogyha nem több ez a megígért jutalom, mint az abban való beteljesedés, hogy magadénak, a fiadnak ismertél el bennünket. Tehát meg küzdelmünket, segíts meg békés szívvel járni az utunkat. Amen.